12 óra után 5 perccel a Gazdaélet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Jó napot kívánok, Sármási Bocskai János köszönti Önöket. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobakkönyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából, hamarosan gazdahíreket mondunk. Nyáron is folynak a továbbképzések a Sepsijelfalvi Lámalapítványnál. Ősztől új szakot is indítanának. Klárik Attilát, az alapítvány igazgatóját kérdezzük.
Új szakot készülünk beakreditálni, ez a szakképzett pálinka főző tanfolyam, ami újra egy eléggé új színfolt a régiónkban, és viszonylag egyedi ebben a pillanatban.
A szalmaszál újszerű felhasználása nagy sikert aratott, szalmaképeket készít az erdőszentgyörgyi Tamási Pál Katalin, vele ismerkedünk meg.
Tájképben az az egész, hogy egy picit nehéz elkészíteni, nehéz kihozni belőle a látványt. Állatokat, meg virágokat, csendéleteket, most az újabb termékeim ezek a hüttőmágnesek, amik érdekességek.
Majd a július elején esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Beindult a szezon a Sepsiszentgyörgyi Potio Nobilis pálinkáriumnál, mikrofonunkkal mi is ott voltunk az indulásnál. Dezső Tibor tulajdonost kérdezzük.
Csak az első osztályú minőségből lehet prémium kategóriájú terméket előállítani. Ezt most már lassan a többi pálinka főzdés is itt Erdélyben megértette, és változtattak a szemléleten.
Méhészkedő hallgatóinkat a júliusi tennivalókra emlékezteti Bordi János havattői méhész. 3/4 egy után nyereményjátékunk kérdése hangzik el, majd ismertetjük a marosvásárhelyi piaci árakat. Elköszönés előtt műsorajánlóval jelentkezünk. Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Gazdahíreket mondunk.
Augusztustól kedvezményes áfát vezetnek be a mezőgazdasági szolgáltatásokra és nyersanyagokra, szintén ettől az időponttól eltörlik a személyi jövedelemadót a tudományos kutatóként alkalmazott munkavállalók esetében, döntött a kormány. Tavaly júniustól terjesztették ki a kenyér esetében alkalmazott 9%-os kedvezményes áfát valamennyi élelmiszerre, továbbá a közétkeztetésre és alkoholmentes italokra. A sürgősségi kormányrendelet értelmében ezt az alacsonyabb áfakulcsot használják idén augusztustól a mezőgazdasági munkálatok esetében, illetve minden olyan nyersanyagnál, amelyet a mezőgazdasági ágazat használ. A tudományos kutatók jövedelemadójának eltörlését Dacian Csolos azzal indokolta, hogy Romániában az európai átlagnál 20-szor kevesebbet költenek kutatásra és fejlesztésre. Az intézkedéssel arra akarják ösztönözni a befektetőket, hogy Romániába telepítsék kutatói, fejlesztői tevékenységük egy részét, és vonzóbbá akarják tenni a kutatói életpályát a tehetséges fiataloknak. Többször is előfordult az utóbbi időben, hogy juhászkutyák támadtak emberekre Hargita megyében. Ezért a Hargita megyei hegyi mentő közszolgálat és a Hargita megyei hegyi csendőrség közösen ellenőrzi a megye esztenáinak kutyaállományát, és megfigyelik az ebek viselkedését is. Ez az első ellenőrzés, amit a két szervezet közösen végez. Első körben csak figyelmeztetjük azokat a juhászokat, akik kolonc nélküli, valamint agresszív kutyákat tartanak. Két hét múlva újra kimegyünk, és akkor már büntetéseket is kiszabunk, ha szükséges, nyilatkozta Györgyi Szucsó, a csendőrség szóvivője. A törvény esztenánként legtöbb 3 kolonccal ellátott kutyát engedélyez, azok sem lehetnek agresszívek, nem támadhatnak emberekre. A szabásértőket 500-tól 1500 leig terjedő pénzbírsággal büntethetik. A 2017-2019-es időszakra vonatkozó új méhészeti program előreláthatólag idén októberben lép életbe. Például a méhvásárlásra vonatkozó előírások tekintetében külön kezelnék a 75 családnál kisebb és az annál nagyobb méhészeteket. Az előkészített tervezet szerint a 75 méhcsaládnál kevesebbel gazdálkodók állami támogatásban részesülhetnek, hogy elérjék azt a kritikus számot, amellyel a vidékfejlesztési pályázatokban részt vehetnek, azaz a 150 családos méhészetet. Bővülne a gyógyszervásárlási támogatás is, illetve a méhészeti kellék vásárlással is élhetnek majd a méhészetek és az egyesületek is. Újdonság az is, hogy jövőtől elkülönítenének egy pénzkeretet arra, hogy a méhészek itthon is tudjanak olyan vizsgálatokat elvégezni, amelyekre eddig csak külföldön volt lehetőség. Mint ismeretes, a méhészeti program támogatásait fele-fele arányban az Európai Unió, illetve a román állam fedezi. Románia és Magyarország méhészeti nagyhatalomnak számít Európában. A II. Világháborúig a magyarországi méhészet nem csak a romániait, hanem a többi kelet-európai ország méhészetét is fölülmúlta, a 60-as évektől azonban felzárkóztak a romániai méhészek is. A méhészet iránt azért is nagy az igény, mert az Európai Unió tagországainak méh szükségletét csak 60%-ban tudják megtermelni az uniós gazdák, a többi importból származik. A világ legnagyobb méztermelő országai Kína, Brazília, Argentina és Mexikó. Az unió hiányzó méh szükségletét zömében ezekből az országokból importálják, ami számos gondot is felvetett. Az uniós piacra egyre több hamisított méz kerül, ezek kiszűrése nem mindig történik idejében. Az uniós szükséglet ugyanakkor nagyon eltérő, míg az utolsó helyen álló Románia lakossága évi átlagban mindössze 0,5 kiló mézet fogyaszt, a németek vagy a franciák átlaga ennek többszöröse 2-3 kg. Habár a termelők előszeretettel hangoztatják az akácméz jótékony hatását, népszerűsége elsősorban a kereskedőknek köszönhető. A vegyes méz, amely többféle virágporból készül, valójában sokkal hasznosabb, mint az akácméz. Míg az akác és hársméz 60%-a gyümölcscukor és csupán 20%-a glükóz, addig a vegyes mézben ez az arány fordított. Minél magasabb a méz glükóz tartalma, annál hamarabb köt meg, minél kisebb, annál későbbre. A 60% glükóz tartalmú repcemézet nem is lehet folyékony állapotban megvásárolni, hiszen a pergetést követően szinte azonnal megköt. Ezt minden mézet fogyasztó vásárlónak tudnia kell, amikor a polcon a folyékony mézet keresi. Azt is érdemes szem előtt tartani, hogy minél sötétebb a méz színe, annál értékesebb a szervezet számára. Bár az elmúlt másfél évtizedben a hazai gombafogyasztás nagyon megnőtt 10-20 dekáról 1-1,2 kilóra, még mindig lényegesen alacsonyabb, mint a nyugat-európai, ahol egy ember átlagosan 2 kilónál is több gombát eszik egy év alatt. Nálunk még széles körben elterjedt az, amíg van hús, nem eszek gombát mentalitás, a lakosságnak csak körülbelül harmada fogyasztja rendszeresen ezt az élelmiszert. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan a Sepsiejfalvi Lámalapítvány igazgatójával, Králik Attilával beszélgetünk a felnőtt képzésről. Maradjanak rádió közelben!
Nagyon régen volt, de soká lesz, még nekem egy göndörhajó babám lesz. Jaj, de nagyon régen volt, de soká lesz, még nekem egy göndörhajó babám lesz. Göndör a haja, karcsú a dereka, megölelni, de ő azt nem akarja. Göndör a haja, karcsú a dereka, megölelni, de ő azt nem akarja. Befonom az ostoromat nyújt ágra, ráverek a kis pejlovam hátára. Befonom az ostoromat nyújt ágra, ráverek a kis pejlovam hátára. Fújja a szél lefelé, lefelé, de lefelé, kis angyalom, de hiába szerettél. Fújja a szél lefelé, lefelé, de lefelé, is angyalom, te hiába szerettél. Soká lesz, még nekem egy göndörhajó babám lesz. Jaj, de nagyon régen volt, de soká lesz, még nekem egy göndörhajó babám lesz. Göndör a haja, karcsú a dereka, megölelni, de azt nem akarja. Göndör a haja, karcsú a dereka, megölelni, de azt nem akarja.
Mikrofonunk előtt Klárik Attila, a Sepsi Ihefalvi Lámalapítvány igazgatója. Milyen újdonságok vannak a Lámalapítvány házatáján?
A szokásos hajtásban van a Lámalapítvány ebben a pillanatban is, ami azt jelenti, hogy képzéseket tartunk, jelenleg 22 gazdával egy Bethlen Gábor alap által megnyert pályázat keretén belül bonyolítjuk a gazdatanfolyamunkat. Azon kívül 18 hallgatónk van jelen pillanatban a vadgazdatanfolyam keretén belül, és pályázatíró, pályázatmenedzsmenti tevékenységet is folytatunk. Egy új szakot készülünk beakreditálni, ez a szakképzett pálinka főző tanfolyam, ami újra egy eléggé új szín volt a régiónkban, és viszonylag egyedi ebben a pillanatban. Úgyhogy eléggé széles a ajánlat. Magunk.
Legtöbb helyen ősztől tavaszig folynak ezek a képzések. Itt a nyáron is lesz tevékenység?
Igen. Ezek a tanfolyamok 360 órásak, illetve a vadgazdatanfolyamunk ugye az 720 órás, ami egészen őszig elhúzódik, és ezen kívül tematikus tevékenységeket is beütemeztük, mint például a szarvasmarha szemle kiállítás, amelyet az illés napokra időzítettünk. Ez július 20, tehát valószínű a július 20-át követő hétvégén kerül rá sor.
Kik azok, akik érdeklődnek a tanfolyamok iránt? Fiatalabbak vagy a középkorúak is?
Az utóbbi időben zömében fiatalok jönnek a tanfolyamokra. Valószínű ez köthető a pályázati szakaszokhoz is, ugye fiatal gazdaprogramok, illetve fiatal vállalkozók számára kiírt pályázati lehetőségek. Mondhatni kétharmad arányban inkább fiatalok jelentkeznek a tanfolyamokra, de vannak idősebb érdeklődők is most már tanfolyamtól függően.
Mi motiválja a jelentkezőket? Ők miért jönnek a tanfolyamokra?
Ez szerte ágazó, de mint az előbb is említettem, a pályázáshoz szükséges egy szakképesítési oklevél. Tehát enélkül vidékfejlesztési alapokhoz nem lehet ma pályázni, úgyhogy ez az elsődleges mozgatórúgója. A következő az, hogy általában idősebb gazdák szeretnék átörökíteni a gazdaságot a fiatalokra, utódokra, leszármazottakra, és valamiféle szakképesítést az induláshoz megkövetelnek tőlük. Illetve a kuriózum szakokon, például most a pálinka főzőre gondolok, de régebb a vadgazda is ilyen volt, ott elsősorban az érdeklődés, a kíváncsiság hajtja őket első fázisban, illetve azok a munkahelyek, amelyekhez valamilyen szinten köthető, a vadgazdánál vadőr vagy közbirtokossági alkalmazottként ez szükségszerű volt.
Minden képzés itt van Sepsi Ihefalván, vagy vannak kihelyezett tanfolyamok is?
Kihelyezett tanfolyamokkal is dolgozunk, tehát az elmúlt évben idegenvezetői, illetve agroturisztikai szakot tartottunk a megye több településén, többnyire vidéki övezetben. Erdővidéktől kezdődően Kézdivásárhelyig, Morbaiszékig mindenhová elmentek a munkatársaink. Vannak tanfolyamok, amelyeket a tangazdaságunk meglétéből kifolyólag is Ihefalvára tervezünk, a gazdatanfolyamokat az viszont általában itt tartjuk a farm miatt. Az előbb említettem a pálinka főző tanfolyamot, ez egy 360 órásra tervezett szakképesítési tanfolyam volna. Ennek keretén belül úgy próbáljuk összeállítani a modulokat, hogy Magyarországról meghívott vendégoktatók is be tudják vezetni hallgatókat ennek a kuriózum szaknak a rejtelmeibe.
Ez mikor indulna?
Ezt, ha minden jól megy, ősszel akreditáljuk, hogyha sikerül elkapni az őszi gyümölcs szezont, akkor már az első csoporttal ősszel kirukkolnánk, úgy október körül.
Klárik Attilát, a Sepsi Ihefalvi Lámalapítvány igazgatóját hallották, most Rózsa Béla és népi zenekara muzsikál.
Tamási Pál Katalin vagyok, Erdőszentgyőről.
Egy érdekes foglalkozása van, szalmából készít képeket. Katalin mióta foglalkozik ilyesmivel?
Lassan már 3 éve foglalkozom, ez a szalma iránti szeretetem, ez már gyermekkorom óta megvan. A nagyszüleimnél nőttem, a vakációkat ott töltöttem, és ők szalmafonással foglalkoztak. Bözödi származásúak, ugye Bözöd a szalmájáról híres, és így a nagyszüleim is ebből keresték a keresetüket. Így a szalmának a születésénél már ott voltam, a búza elvetésénél, a gyomlálásnál és júliusban az aratásánál. Az almafa tövében, amikor kiszedték a kévéből a markokat, hát az is egy nagy élmény volt, ott a Mözödi nénike meg rokonok segítkeztek. Gyermekek számára egy különleges nap volt az, amikor a szalmát begyűjtötték.
De hogy jött az ötlet, hogy a szalmaszálból képeket készítsen? Ezt látta valahol, vagy hogy én is ne kalapot kössek, meg lábas alávalót? Próbáljuk meg ezt.
Én kislány koromban a szalmát is fontam. Ez az ötlet, egy képet láttam, és próbáljuk ki. Több kevés sikerrel nekifogtam, és már mondhatni, hogy profi képeket készítek.
Általában a tájképeket kedveli, vagy portrékat, állatfigurákat, mert majdnem minden megjelenik ezeken a képeken.
Tájképben az egész, hogy egy picit nehéz elkészíteni, nehéz kihozni belőle a látványt. Állatokat, meg virágokat, csendéleteket, most az újabb termékeim ezek a hüttőmágnesek, amik érdekességek.
Milyen alapanyagot kell használni? Számít az, hogy milyen a szalma?
Sokat számít, igen. Hát 3 féle szalmából dolgozok. A zabszalmát is felhasználom, meg a búza és az alakor. Ezeknek is van, hogy a vége az fehér, a másik fele sötétebb. Ezt így össze kell kombinálni.
Kik azok, akik érdeklődnek a képek iránt?
A gyerekek azok a mágnesekért nagyon rajongnak, mert mágneseim inkább ilyen állatos motivumok vannak rajta. Még vannak székelyföldes motivumok, na még a mágnesekből azok fogyogatnak. Inkább az állatosok, úgy vettem észre, azok fogják meg a vásárlókat.
Kijutott külföldre is ezekkel a termékekkel, ezekkel a képekkel, csak Magyarországra vagy tovább is?
Budapesti Székelyfesztiválon voltam, az elsőn is, a másodikon is, és sikeres volt.
Vannak ötletek, hogy mit szeretném még kipróbálni?
Igen, vannak. Motoszkál már rég a fejembe, órákat készítsek, tehát az óra alapja legyen ilyen szalma díszítésű. Még nem volt alkalmam, hogy nekifogjam, de a következő újdonság ez fog lenni a munkáink közt.
Az elmúlt közel 3 percben Tamási Pál Katalin erdőszentgyörgyi szalmakép készítővel beszélgettünk. Minőségi prémium kategóriás termékeket csak jó alapanyagból lehet készíteni. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Szávai Ibolya énekelt. A következő percekben néhány július elején esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Almafáinkon a gyümölcs növekedés idején a permetezést, a lisztharmat, a varasodás, az almamój és a 2 nemzedékű sodromójok elleni védekezés szempontjainak figyelembevételével kell elvégezni. Ha az üvegszárnyú almafa lepke és valamelyik aknázó moly tömegesen rajzik, úgy válasszuk meg a rovarölő szert, hogy ellenük is hatásos legyen. Az együttes védekezést kombinált permetezés formájában oldjuk meg. Ha rovarölő szerként nem a kitinszintézis vagy fejlődés gátlókat használjuk, a permetezést a kishernyok ellen alkalmazzuk. A nyári alma védelme során legyünk tekintettel az egyes készítményekre előírt szüret előtti élelmezés egészségügyi várakozási idők betartására. A kajszi ültetvényeken egyetlen feladatunk a hullott fertőzött, illetve a fennmaradó monilíniával fertőzött gyümölcs eltávolítása és gyors megsemmisítése. Mechanikai védekezéssel a károsítók továbbszaporodási lehetőségeit csökkentjük. A mandulafákon, ha a korábbi védekezéseket elvégeztük, és nem látjuk valamelyik károsító elszaporodását, ezekben a hetekben nem kell a mandulafákat külön permeteznünk. Erre akkor kell sort keríteni, ha a ventúriás varosodás fertőzésének tüneteit a leveleken, hajtásokon, sőt a termésburkon megjelenő kerek, illetve ovális foltokat észleljük, melyek közepén sötétbarna konidium tartó gyep jelenik meg. Ebben az esetben még legalább két gombaölőszeres védekezésre van szükség. A köszméte bokrainkat szüret után sem hagyhatjuk védelem nélkül. Akkor elengedhetetlen a védekezés, ha a leveleken a mikroszferellás vagy a drepanopezizás levélfoltosság fertőzésének tüneteit, vagy a lisztharmat gombákra jellemző fehér, lisztszerű bevonatot találunk. A korokozók elleni védekezésre triforin vagy pirifenox hatóanyagú szert, a lisztharmat ellen tiofanátmetil, bitertanol vagy fenirimol, a levélfoltosságok ellen mankocep, cineb vagy kaptán hatóanyagú szert használjunk. A szőlősökben fürdzáródáskor akkor kell védekeznünk, ha a peronoszpóra vagy a lisztharmat fertőzésének tüneteit, vagy a tarka szőlőmoly hernyóinak bogyókárosítását tapasztaljuk. A károsítók ellen most már érdemes a hosszabb hatástartalmú kombinált szerek közül a rézoxiklorid hatóanyagú készítmények valamelyikét használni. Jégveréssel párosult, zivataros időben a jégverést követő 12-18 órán belül vinklozolin, iprodion vagy procimidin hatóanyagú szerrel permeteznünk kell, csak így tudjuk a fürdkárosodást és a rothadást megelőzni. A botritiszes szürke rothadás és a fakorothadás fertőzési veszélye miatt kell védekezni.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdaszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A káposzta, kelkáposzta szaga nem érződik, ha a fövővízbe egy kis szelet barna kenyeret teszünk. Ha csak egy félhagymát használunk fel, hámozás előtt vágjuk ketté. Belső felét fektessük nedves papírra, így sokáig friss marad. Nem szárad meg a sült burgonya, ha nem sózzuk meg közvetlen sütés után. Néhány csepp citromlevet tegyünk a vízbe, és a legöregebb krumpli sem feketedik meg. Ha sült hagymát készítünk, a felvágott hagymát szórjuk meg sütés előtt liszttel, így ropogósra pirul.
Rózsaszál nyílt egy kertben, méz éves illat árvolt a kelyhen. A picsak arra járt, csodálkozva meg-megállt, mindazt mondta, jaj, de szép, gyönyörű ez a rózsa. Aki csak arra járt, csodálkozva meg-megállt, mindazt mondta, jaj, de szép, gyönyörű ez a rózsa.
A rózsát az éjjel mind letörték, a szívemet a szegény összetörték. Nincsen, verje meg, hol van az Úr Isten. Az úton végre vár, hiányzik a rózsaszál, nyugta nincsen. Verje meg kolléganyát az Úr Isten. A rózsaszál nyugta nincsen, verje meg tolvaját az Úr Isten. Azóta egyre fáj, hiányzik a rózsaszál nyugta nincsen, verje meg tolvaját az Úr Isten.
A sepsiszentgyörgyi Potio Nobilis pálinkáriumnál cseresznyével kezdődött a szezon az idén. Pont belecsöppentünk az első napi tevékenységbe. Mikrofonunk előtt Dezső Tibor tulajdonos. Hogy ilyen későn kezdték a termelést az idén? Vagy ez korán van?
Időbe kezdtük, tavaly is ilyenkor kezdtük. A tavaly a cseresznye az kimaradt a termelésből, most nagyon vigyáztam rá, hogy legalább 5-6 tonna cseresznyét tudjak venni. A fekete cseresznyét kaptam nagyon jó minőségbe, és azzal kezdjük a szezont. De most már benne vagyunk a sűrűjébe, mert már barackot is kapok, cigánymedgyet is, most már ezerrel dolgozunk.
Ebből a mennyiségből mennyi pálinka lesz?
Ebből a mennyiségből körülbelül 360 liter prémium minőségű cseresznyepálinka fog készülni.
Én tudom, hogy önök a minőségre hajtanak, díjazott termék is, és prémium termék is. Nagyon sok díjat kaptak az elmúlt években, az utolsót most az év elején a desztilátán. Gondolom, hogy ezek is csak serkentik abban, hogy minél jobbat és jobbat kihozzunk.
Így van. Tulajdonképpen a januári díjkiosztó után már alig vártuk, hogy az első gyümölcs beérjen, mert a szezon végére mindig nagyon elfáradunk, ugye egy alkalmazottal dolgozzuk fel ezt a 120-150 tonna gyümölcsöt, és mindig azt mondjuk a végén, hát többet ilyet nem csinálunk, de azért már április-májusban van, a szemünk sarka rajta van a virágokon, a gyümölcsfa virágján, azt lessük, hogy milyen lesz a termés, hogy lesz, van-e nagy eső, szárazság van-e, tehát annyira befolyásolja az időjárás a termékeink minőségét, hogy hát nagyon kell izguljunk, hogy jó legyen. Szerencsénk az, hogy azért a beszerzési kör, a vidékek azok nagyon megoszlanak. Jalomicától, Bánságon keresztül, Magyarországon át most például 60-ból hoztam a cseresznyét, mert ott kaptam meg azt a minőséget, amit kerestem, és olyan áron, hogy azért a terméknek a végára ne a csillagoség legyen, hanem elfogadható legyen.
Sokan, amikor pálinka főzésről hallanak, a szemük előtt a rothadó, savanyodó gyümölcs van, de itt például mi belekóstoltunk ebbe a gyümölcsbe, és első osztályú cseresznyét dolgoznak fel pálinkának. Még véletlenül se kerül bele egy rothadt szem.
Hát nem, mert a mosáskor azt azért kiszedjük belőle, mi a gyümölcsöt mindig megmossuk. Nálunk nem úgy van, mint a viccben, hogy amit az asszony összegyűjt, abból lekvár lesz, a maradékból pedig az ember főzzen nyugodtan pálinkát. Nálunk az asszonyok sírva jönnek, a végéről gyűjtegetnek, egy kicsit lekvárnak. Csak az első osztályú minőségből lehet prémium kategóriájú terméket előállítani. Ezt most már lassan a többi pálinka főzdés is itt Erdélyben megértette, és változtattak a szemléleten. Én nagyon remélem, hogy az átlag erdélyi pálinka ez a minőség lesz, ami nálunk van.
Azt tudom, hogy nem bízzák másra a gyümölcs kifőzését, hanem a tulajdonos az, aki odaáll és ezt a tevékenységet elvégzi, mert ez önöknek örömet szerez. De amikor úgy van a gyümölcs, hogy egyszerre több mindent kéne csinálni, akkor mi a helyzet? Mennyit tárolják itt a gyümölcsöt, mert azért nem ilyen hetekig, hónapokig gondolom.
Ilyenkor szakadunk 10 felé, ahogy szokták mondani, de az idén azért beszereztünk 2 új 10,5 tonnás erjesztőtartályt, ami nagyban megsegíti azért a cefrézés, meg a cefre tárolását is, mert a cefre minősége azért, hogyha erjedés után lehozom a hőmérsékletet 8-10 fokra, akkor az nem romlik. Ilyen zárt rendszerbe el lehet tartani 2-3 hetet még. Eddig nem volt rá szükség, az idén már van van, mert most minden egyszerre érik, tehát cseresznyével kezdjük. Itt van már az első kör Barack, jövő héten már itt van a megy, nem fogjuk győzni ebbe az ütembe ki is főzni. Ne is beszéljek arról, hogy már lassan itt a feketeri bizni is, abból is szeretnénk. Ezért kellett újra befektessünk ilyen nagy erjesztő tartályokba, és ez most már arra elég lesz, hogy az évi 200 tonnat ennyi személyzettel, jó kedves, jó minőséggel fel tudjuk dolgozni.
És hogy befejeződnek a bogyósok, jön az alma, jön a körte, és a többi.
Alma majd a legvégén, tehát körte, és körtéből elég sokat szeretnénk, főleg a Vilmos körtét, mert azt nagyon szerették a vevőink, de a kajszivarazból is az idén legalább 35 tonnát kell feldolgozzunk arra, hogy a vevőigényeket kielégítsük, de aztán jönnek a szép dolgok, az érdekes dolgok az erdőről, ugye a málna, az áfonya, a szeder, a madárberkenye, majd később a kökény. Most az elején még vadcseresznyét szeretnék venni, csak nagyon félek, hogy az idén is kimarad, mert nem nagyon biztatnak, hogy lesz annyi, és a szilvát se felejtsük el, azért a szilvát mi 2-3 fajtát fogunk az idén is feldolgozni. Nálunk a szilva szezon az olyan augusztus 18-a körül már megkezdődik, és október közepén már be van fejezve.
Az idén előreláthatólag hányféle pálinka fog készülni?
Terveink szerint legalább 18 féle gyümölcsből lesz, tehát ember tervez, Isten végez, ez így van, hogy volt már arra eset, hogy a málna lefagyott augusztus 3-án a hegyekbe, és lehullott. Volt egy -2 fokos éjszaka, és alig kaptunk. Tehát ez mindig attól függ, hogy azért az érés az legyen, főleg az erdei gyümölcsöknél. Az alapgyümölcsöknél nincs olyan nagy gond, mert hál' Istennek, amit nem veszek meg Romániába, azt megveszem Magyarországon vagy Bulgáriába, de úgyis megvásároljuk a gyümölcsöt.
Egy-egy díj után nagyobb a rendelés? Ha meghallották, hogy most a desztilláltán is milyen díjakat hoztak, akkor többen keresik a termékeket?
A helyiek igen. Tehát a székelyföldön szerintem a forgalmunkat nagyba befolyásolta ezek az eredmények, mert a székelyföldi emberek nagyon tudtak azonosulni a díjnyertes pálinkáinkkal, főleg cégek, de magánszemélyek is. A cégek a protokoll rendezvényeikre nagyon sokat visznek el. Ez még a forgalmunknak közel 70%-a, és erre nagyon büszke vagyok, itt a székelyföld határain belül adjuk el. Ugyanúgy nem hoz plusz megrendelőt például Bukarestből, mert nincs ennek egyrészt hagyomány, a gyümölcspárlatnak Kárpátokon túl idegenkednek először a 42 fokostól is, nemhogy az 52-estől, az is erősnek tűnik, meg nem tudnak ezekről a versenyekről. Ezeket mi lassan visszük be a köztudatba, a román média segítségével is, akik nagyon sokat vannak itt nálam. Tegnap előtt este is 18 médiással tartottam bemutatót. Megértik, egy este alatt meg tudom győzni bárkit, miről van szó, milyen minőség, és mindig mesélek a versenyeredményeinkről is. Az a szerencsém, hogy bármi, amit én elmondok neki, az az interneten fenn van, és mindig oda szoktam tenni, hogy az én versenyeredményeimet a destillata.at-n nézzék meg, vagy a quintessence.hu oldalon nézzék meg, ne én meséljek, hanem nézzék meg, hogy mi fut ki a nagyvilágba rólunk, és akkor ez így hiteles. Ha még mellé töltök egy pohár jó pálinkát, akkor azt hiszem, hogy sinem vagyok.
Lassan minden stúdió és minden munkatárs ide költözik, innen élő adások mennek a pálinkáriumból, látjuk az internet jóvoltából, hogy körbeülik ezt az asztalt, és nem csak beszélgetnek, hanem kóstolgatják is ezeket a finomságokat.
Közkedvelt hely lett. Mondjuk egy rádióban nem nagyon tudom, hogy a hangulatát mennyire tudjuk visszavinni, de azért a falak tele vannak tapétázva éremmel. Olyanok a berendezések, ami egyelőre még egyedi Romániában, mert számítógépes vezérlésű, egyszerű lepárlású pálinka főzőrendszert nem tudok, hogy lenne. És amitől megdöbbennek, főleg a Kárpátokon túlról jövő vendégeim, az, hogy itt tisztaságban, mind a patikában. Tehát ettől nekem nem tudom, hogy máshol mit láttak, meg milyen tapasztalataik voltak, de nálunk ez a normalitás. Az, hogy ha megmosod a kezedet, mielőtt a gyümölcshez nyúlsz, megmosod a gyümölcsöt, mielőtt becefrézed, ez nálunk a normalitás. Ezt kell meghonosítani.
Tagja az Erdély Pálinka Lovagrend Egyesületnek is, és volt egy találkozójuk.
Igen, hát nagy örömünkre szolgált, hogy 6 újabb taggal bővült a 9 fős csapatunk. Az Erdély Pálinka Lovagrend Egyesületnek az avatója az tavaly októberre volt Vásárhely mellett, és most a bővítést azt a Gálkuriába szerveztük meg Dálnokba, itt Sepsiszentgyörgy mellett. Mindig keresünk olyan helyet ezeknek az eseményeknek, ami a lovagrendhez köthető, a patinás székelyföldi helyeket, hogyha már a lovagrendet is viszi a média, hogy így mondjam, mert szeretik az eseményekről a tudósításokat elkészíteni, akkor mellé próbálunk egy-egy helyet, amit mi itt értékesnek tartunk oda kötni. Őket hozzánk, meg magunkat hozzuk tulajdonképpen egymást erősítve.
Ki lehet pálinka lovag?
aki kéri, hogy az legyen, és aki magáénak tudja vallni a mi elveinket. A legfontosabb egy röviden az, hogy a nemes ital kötelez. Kulturált pálinka fogyasztást próbálunk itt promoválni, minőségi pálinka készítést próbálunk promoválni, és azt, hogy az erdélyi szellemiséget egy kicsit erősíteni. A lovagrenddel sajnos egyelőre csatáink vannak, tehát olyan helyzetbe csöppentünk bele, hogy magát a pálinka nevet nem használhassuk mi erdélyi főzdések, és nem is a román kormánnyal gyűlt meg a bajunk, hanem éppen a magyar kormány most ez itt a fájom, mert hogyha egy holland Heinekent kéne gyűrni magad alá, akkor előveszed a kardot és csapod mindenfelőről, de amikor magyar kormánnyal kell vívjuk a csatánkot, akkor egy kicsit gondba vagyunk érzelmileg, nem is nagyon tudjuk kezelni, és sajnos az egy év alatt nem sok előrelépés történt. Tehát ígérgetések, válveregetések, igen, hogy az erdélyi pálinkások is újra nevezhessék pálinkának a terméküket, de konkrétumok még nem. A politika malma az nagyon-nagyon lassan őről.
Az elmúlt közel 10 percben Dezső Tiborral, a Sepsiszentgyörgyi Potio Nobilis pálinkárium tulajdonosával készült interjúnkat sugároztuk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Mátyás Judit énekel. Két óra 42 perckor Bordi János avatői méhész a júliusi tennivalókra emlékezteti méhészkedő hallgatóinkat.
A méhészeké a szó.
Ahol hordás van, ott folytatjuk tovább a júniusban megkezdett szaporítási munkálatokat. Legfontosabb feladat ilyenkor az állomány ellenőrzése, hogy az anyát váltott lerajzott családoknál, szaporulatnál esetleg mutatkozó hibákat idejében a családok leromlása előtt helyre igazítsuk. Hordástalan időben ne sajnáljuk a családok, főként a szaporulat kis adagokban való esténkénti etetését. E hónap második felében lerakott petékből már a betelelő méhek kelnek ki. Fejezzük be a szaporítási és anyanevelési munkálatokat. Készítsük el a szükséges tartalékcsaládokat, mert akik vándorolnak, a pavillon családjai között sok anyátlan marad, és csak a földön bepárzott anyákkal lehet anyásítani. Ugyanis a pavillonban sűrűn vannak egymás mellett a kaptárok, és a bepározni szándékozó anyák eltévednek. Az én tapasztalatom 10%-a, ha bepárzik a pavillonba.
A viasztermelést ilyenkor folytathatjuk?
Ha hordás van, a viasztermelést tovább folytatjuk, szépen kiépítik a műlépet, nem építenek már heresejtet. A vándor méhészeke hónapba vándorolnak a hársra és napraforgóra. A hárs nem mindig szokott sikerülni, 7-8 évben egyszer van, amikor rengeteg a virág, de nincs nektár. A napraforgón gyűjtenek a méhek szépen, itt sok műlépes keretet kiépíthetünk. A hibás heresejtes lépeket a pergetés után nyalassuk ki a méhekkel, és selejtezzük. Vágjuk ki a keretekből, két nájlon között tapossuk laposra, így a tárolásnál kevesebb helyet foglal el. A vándorlás végén otthon olvasszuk ki a selejtezett lépeket, különben a viaszmoly hamar megtámadja. Borzasztó nagy kár tud okozni a tartalék lépekben. A tartalék lépeket ajánlatos zárt szekrényben tárolni, és két hetenként kénezni.
Még mindig kell figyelni a varóatkára?
Igen, állandóan szükséges a varroaatka ellen védekezni. Van egy idős méhész ismerősöm, a régi időkben több tucat méh családja volt. Mióta varroaatka megjelent Romániába, minden tavasszal rohan rajokat vásárolni. Mondtam neki, bátyám, az atka ellen füstölő csikkal kezelni kell a méheket. Ő ezt mondta kacagva, az én apám is egész életében méhészkedett, de nem füstölte őket a tetű ellen.
A méhészeké a szó.
Az elmúlt 3 percben Bordi János avatői méhész tanácsait hallhatták a júliusban esedékes tennivalókról.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
A folytatásban a Gutenberg könyvesbolt ajánlata. Ma Faragó Krisztina és Varga Péter Kosárfonás című könyvét ismertetjük. A rövid történeti visszatekintés mellett a könyv bemutatja a mesterség legáltalánosabb technikáit és alapanyagai közül a fűzfaveszőt és a pedignádat. Nem egy hagyományos kosárfonó tankönyv, hanem a különböző kosarak fonás technikáinak bemutatásán túl egyéb ötleteket is ad arra, hogy mi minden készíthető még ezekből a könnyen fonható növényi anyagokból. A könyv megvásárolható a Gutenberg könyvesboltokban, Csíkszeredában a Petőfi Sándor utca 4 szám, Székelyudvarhelyen a Mártonáron tér 8 szám, valamint Marosvásárhelyen a Rózsák tere 57 szám alatt, ahol a júliusi könyvbarát kedvezmény keretében 10-25%-os kedvezménnyel kínálják a Szkolár kiadó és a Cser kiadó több mint 600 kötetét. A Gutenberg kiadó és a Pálász Akadémia könyvkiadó könyveit 10-25%-os kedvezménnyel vásárolhatjuk meg.
Benyergeltek a huszárok kengyelben alá, székelyföldi büszke lányok sírva néznek rá. Ne sírjatok, ti kislányok, így szokás ez vége. Ti látok is felsőt a napnabám a csillagos őben. Ne sírjatok, ti kislányok, így szokás ez vége. Ti látok is felsőt a napnabám a csillagos őben. Vásárhelyi laktanyába hatott utazt. A csíkszéki századosok felpattan alóra. Elkiáltja mezőn szavát menet, első század indul. Vagy a huszárod a bábra vissza sosem. Gyere, babám, fogjál vélemke. Nem fogok a nagy urral kezet. Inkább írok egy szerelmes levelet. Bába megírom, holnap elolvasom, holnap után sírva masírom.
Antal Tibort és a Heveder zenekart hallgattuk. Nyereményjátékunk mai kérdésére a választ július 21-ig várjuk, ugyanis július utolsó kedjén lesz a kiértékelő és sorsolás. Mai kérdésünk, milyen gyümölccsel kezdődött az idei szezon a Sepsiszentgyörgyi pálinkáriumnál? Megismételem a kérdést, milyen gyümölccsel kezdődött az idei szezon a Sepsiszentgyörgyi pálinkáriumnál? Felhívjuk játékosaink figyelmét, hogy a válaszadáskor tüntessék fel a kérdést is a válasz mellé. Továbbá ne felejtjék el mellékelni az elérhetőségeiket, pontos postacímet és telefonszámot, különben nem veszük figyelembe megfejtéseiket. Egy levélben több választ is elfogadunk, nem feltétlen kell mindeniket külön postázni. Válaszaikat a következő címekre küldhetik.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540 445 Marosvásárhely,
1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Bartos Éva énekelt, Kísért a Hargita népi együttes egy 1977-ben készült hangfelvételről. 9 perc múlva 13 óra, most kérem hallgassák meg piaci körképünket.
Marosvásárhelyi piaci árak, itt a Gazda Életben.
A petrezselyem zöld, kapor és celler zöld kötése 50 bani, a tárkony és a csombort kötése 1 lej, a zeller darabja, valamint a retek kötése 1 lej 50 bani és 2 lej, a petrezselyem kilójáért viszont 3 lejt és 4 lejt kell fizetni, a paprika kilója 6 lej és 8 lej, a paradicsomé 2 lej 50 bani és 4 lej, az uborkái 2 lej és 2 lej 50 bani, a csípős paprika kilója 7 lej, a gombáé pedig 9 lej. Az új burgonya kilója 1 lej 50 bani és 2 lej, a fehér hagymái 2 lej és 2 lej 50 bani, a vörös hagymái 3 és 4 lej, a zöld hagyma kötése 1 lej és 1 lej 50 bani, a fokhagyma kilója pedig 8 és 10 lej. A szemes passzúly litere szintén 8 lej és 10 lej, a murok kilójáért 3 lejt kérnek, a főzőtök kilója 3 lej, a tojás darabja ezen a héten 35 bani, egy fej saláta 1 lej és 1 lej 50 bani. Az alma kilóját 2 lej 50 bani ért és 4 lejért vásárolhatjuk meg, a körtéjé 3 lej 50 bani és 6 lej, a szőlő kilója 8 lej és 10 lej, a sajt és az ordáé 16 lej, a tejlitere 2 lej 50 bani és 3 lej. Az árak tájékoztató jellegűek, az árak ingadozását a piac szabályozza. Bodó József énekelt, jövő kedden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett Ádám Piroska, Bözödi Szalma fonóval beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben az Agrár Gazda című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órától a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Gyimes Középlokról, Hidegségből jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei csíkmenaságról hallhatnak. Perceken belül viszont a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Gordia Ranka énekelt, kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Toma Dorin műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. A vízöntő körös pataki táncaival búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra!